én nem mondom azt magam, hogy egy jó ember vagyok, hogy ezzel foglalkozom, hanem egyszerűen csak az emberben egyfajta részvét, egy valamilyen empátia, még a legborzasztóbb körülmények között élő ember iránt is, hogy miközben igen, és folyamatosan ez a tehetetlenség érzésem, mert az, hogy most odaadsz egy kenyeret, vagy volt már, hogy annyi volt a vasárnapi ebéd, hogy hát, hogy ott van lenne az a figura, hát leviszem annak az aluljét, még meg is melegítettem, hogy ne hidegen kapja. És akkor megrendítő, ahogy fogadják, tehát az egy, jaj, szóval igaziból olyan nagyon szívre tud hatni, és miközben Kölni víz a sivatagban.
Az egyik rajzodon egy ülő figura van, illetve ketten vannak a rajzon, az egyik ül, és átsejlik alatta egy kartondoboz. Most a kartondoboz az ő életüknek egy nagyon fontos kelléke, hogy védje őket a hidegtől, a felfázástól, és ez az attribútum, ez megjelenik a kiállításon és a fugába. Sőt, hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt szó sincs csillivillire paszpartúzott, keretezett, üveg alatt lévő rajzokról, hanem gyakorlatilag karton dobozostul az utcáról bevitted az életet a fugába.
Eznek van egy külön történet, hogy miért lett ez így. Az egész úgy kezdődött, hogy én voltak éppen elég drága papírokra dolgozom. Tehát egy olasz gyártmány 1214-ben alapított papírmalom, te úristen, de gyönyörű 300 grammos. Tehát akik ismerik a papírokat, ott tudják, hogy ott ez gyönyörű dolgok vannak. És hát elég drága tust is használok, tehát hogy szép fekete legyen, fedőfesték, néha egy kis diópác, amivel lehet lavírozni, tehát finom árnyalatokat itt-ott. És éppen kifogytam ebből a jó papírba, és arra gondoltam, hogy de most van valamit, amit meg akarok csinálni, és már zárva van a bolt, elmegyek, mindegy, valami, nézzünk valami más papírt. És egyszer csak beúszott nekem ez, hogy de hát tényleg ezek a hullámkarton papírok, ezek a barna csomagoló anyagok, hát tulajdonképpen ez jó lesz, mert hogy hát tényleg, ahogy mondtad, ilyeneken fekszenek, ez az ágyuk, és akkor ilyen gonosz tréfával elnézést kérek, de azt mondtam, hogy hát úgy vannak ezek a papírok, hogy kölcsönkérem a hajléktalanot, hogy adják ide, de természetesen senkitől nem kérem el a papírját, van bőven elég kirakva az utcákon, ingyenesen elvihető, tehát ahonnan ők szedik, én is onnan begyűjtöttem ugye ott nagyobb lapokat is, így aztán a fugában vannak ilyen nagyobb kartonok is, majdnem ilyen embernagyságú, és arra folytattam a rajzolást, és igen, ez egyszer csak bejött, hogy szakadt a széle, gyűrött, foltos, de hát ez így jó, mert így jön az atmoszféra, és ugyan vittem a fugába, amikor válogattunk, hogy mi legyenek, hát irgalmatlan mennyiség van, úgyhogy ezt most már ugye másfél-két éve, korábban is csináltam alkalmilag, de most ugye másfél-két éve egy minden nap legalább egy, de van, hogy kettő, tehát ha csak a napokat nézzük és szorzunk, tehát ez több száz rajz van, otthon már problémás, hogy tároljam őket. És a fugában pedig azt mondták a helyi erők, akik segítettek a kiállítás tervezésében, hogy ne legyenek a szép papírok, csak ezekből a szakadt dobozokból. Van olyan doboz, hogy nincs is szétszedve, és mint a doboznak minden oldalán van rajz, és akkor ez tulajdonképpen egyfajta plasztikaként került oda. Ezen még én is meglepődtem, hogy hű, de jól néz ki.
Az előbb belekezdtél abba, hogy mi minden történt a megnyitón. És a megnyitónak voltak olyan szereplői, akik lehet, hogy egyébként soha nem lépték volna át a fuga ajtaját.
De valaki mondta, hogy na de hát miért nem szólsz a fedél nélkülieknek, ami kifejezetten hajléktalan specialisták, hogyha szabad így mondanom. És akkor a fedél nélkül pedig megszervezte, hogy kettő költő, aki mind a kettő hajléktalan, az egyik már nem él, Fé József, ő már nincs közöttünk, de megjelent verses kötet, és nagyon lelkesedtek érte, hogy őtőle legyen valami, és egy Szamóca CZ-vel, aki csak hasonlít a neve, mint a neves színművész úré, nem is tudjuk az igazi nevét, mert nem mondta meg, igazi művész, és ő az, aki valószínűleg nem jött volna be a fugába az építész központba, de hát így most bejött, és elfogadta a felkérést, hogy mondja el a saját versét, és úgy volt, hogy egy hölgy jön szintén hajléktalansággal, küszködő, bár félig azt hiszem már kikecmerget belőle, látássérült, vakvezető kutyára engedélyt kért, és sajnos az utolsó pillanatban betegség miatt lemondta, úgyhogy Szamóca mondta a Fé József versét is, és akkor jött még egy váratlan fordulat, hogy a kiállítás megnyitása előtti napon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy Bibó István konferencia zajlott, ahova engem is meghívtak, és amikor meghallottam, hogy a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karának professzora milyen tanulmányt írt Bibó István kapcsán, amit egy 34-ben írott tanulmányának, hogy mi a mai üzenete, akkor utána oda mentem a szerzőhöz, és most mondom a nevét, Stumpf Istvánhoz, és azt mondtam neki, hogy Pista, ha lehet, én ezt szeretném elkérni, és hogy felolvasnék ebből, ha nem is az egészet, de részleteket a holnapi megnyitott. Háromnegyed részét körülbelül felolvastam, ami hát arról szól, hogy Bibóra hivatkozva, döbbenetes, hogy már 34-ben ilyen meglátásai voltak, hogy máig érvényes, hogy sajnos a jó emberkedés, nem ezt a szót használja, de hogy az értelmiség, vagy a hatalmi elit, a kulturális elit azzal próbálja a saját lelkiismeretét csitítani, és azt mondani, vagy azzal megnyugtatni magát, hogy ilyen alkalmilag ad tulajdonképpen alamizsnát, ez kevés. Egyszerűen rendszer szintűen kell egy államnak gondoskodni arról, hogy ezeken a szegény sorsú embertársainkon segítsenek. És úgy éreztem, hogy ezt a sors adta a kezembe. Ez az írása szerintem egy tűpontos, nagyon szép, nagyon tisztességes, nagyon lelkiismeretes, és úgy éreztem, hogy ezt az üzenetet én szeretném a magam szerény módján ezen a kiállításon felerősíteni, mert erről is szól.
Említetted, hogy körülbelül másfél évet dolgoztál ezen a sorozaton. Most, hogy leraktad ezt a kiállítást, amikor mész az utcán, és szembe jön egy ilyen figura, rajzolsz?
Nem tudom egyelőre abba hagyni, miközben azt lehetne mondani, hogy hát Szerényi úr, már megvagyunk, már ennyi elég lesz. Nem, változatlanul, sőt, valamelyik nap, és ez nagyon a sors, hogy milyen dramaturg, hogy ugye művész szép lélek, ugye éppen ballaktam a festői 8. kerületbe, az Erkel Színházzal szemben a, hát kimondom a nevét, Café Piano kis hely, ahol a Magyar Festészet napi tárlat megnyitója volt, és ahol én magam is szerepelek egy képpel, és gyalog mentem az Asztóriától, ugye az Erkel Színház felé, és már az volt a gondolataimban, hogy én már nem akarok több ilyen szegény embert lerajzolni, és a Blaha Lujza téri aluljáróba lementem, hogy hát ugye úgy folytatom az utamat, és egyszer csak megláttam ott egy borzasztó kétségbeejtő, jaj, nagyon-nagyon szívenütő figurát, aki nagyon elgyötörten aludt egy kerekes székben, és néztem az ábrázatát, és próbáltam arra gondolni, hogy Úristen, hogy milyen sors vár rá, vagy mi van neki még az életben, mindkét lába hiányzott. Ez annyira sokkolt, hogy egy gyors vázlatot készítettem, és aztán később ezt otthon úgymond rendesen megrajzoltam, és ez arra példa, hogy már én letenném ennek a súlyát, ennek a lelki terhét, de hát egyelőre nem bírom. Most lehet, hogy ez most egy ilyen volt, hogy ez egy ennyire sokkoló látvány, és valahogy egyszerűen reagálnom kellett. És ez így együtt, hogy megyünk ünnepelni a magyar festészetet, ami egy nagyon szép, nagyon nemes dolog, de ugyanakkor, hogy itt az élet pedig ezt hozza elém, akkor az ember az a minimum, hogy az ember elgondolkodik, hogy is van ez, mit is kellene csinálni, vagy, és miközben nem vagyok biztos semmelyik válaszban.
Szerényi Gáborral a Most a fugában látható egy Lendületből című rajzkiállítása kapcsán Medvedivet beszélgetett.
117 perc.
Elindult az adventi időszak, és az Országos Széchenyi Könyvtár szombati programja egy igazi csemege lesz, mert aki szereti a verseket, szereti a zenét, szereti a kalákát, és esetleg ő saját maga vagy a gyerekei Tamkos Irató Károly verseken és a Tengerecki Pál című köteten, illetve a kalák a zenéjén nőttek fel, hát annak mindenképpen ott a helye, mert hogy délután 5 órakor szombaton fogják bemutatni az új Tamkos Irató Károly verseket tartalmazó kalák a zenés könyvet. Hogy pontosan hány éve tart ez együttműködés Tamkos Irató Károllyal, illetve verseivel, hát erről fog most beszélgetni Grillusz Dániellel. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a hívást.
Hát nálunk az együtt láger volt, tehát a gyerekek nem tudták letenni se a könyvet, a zenéket folyamatosan hallgattuk, tehát hogy mondhatom, hogy nekem évtizedek teltek el Tamkos Irató Károllyal, illetve a kalákával.
Igen, hát Károly bácsit mi 1974-ben ismertük meg, most már azért tudom, mert visszanéztük az a televízió archívumában, és akkor 74-ben volt egy olyan Költészet játszékai című adás, ahol minket meghívtak, és Tamkos Irató Károlytól a Tengerecki Pált, pont ezt a dalt a műsor kérésére írtuk. Volt már előtte is a Pintyes Pontja, az hamarabb volt, vagy nem is tudom, volt-e még valami más, de tény az, hogy akkor találkoztunk Károly bácsival, nagyon örültünk neki, hogy ilyen tetszéssel fogadta a dalt. Hát kicsit, hogy ő volt ez a Tengerecki Pál, aki utazik és hazajön, ő maga is volt Párizsban sok évig, és aztán kicsit a betegség hozta haza, kicsit talán a honvágy is. De hát ez is benne van a Tengerecki hazaszáll versben, mert ugye ennek a Tengerecskinek többféle verziója van. De hát az az egyik dolog. A másik, a Móra kiadóval, hát nagyon régen kezdődött a kapcsolatunk, amire szerintem utalt is az előbb, hogy már gyerekkorában is. Hát igen, 1986-ot írtunk, amikor a Móra kiadónál megjelent a Nálatok laknak állatok, és abban például Tamkos Irató Károly majmokról írt versei, aztán következő évben a Szabad Ebeim, de Betlehemmel, na hát így indult a beszélgetésünk, hogy advent van, és advent az ma már inkább egy nagy látványos, kivilágított vásárcsarnok sem, mint a böjti időszak, amikor ugye nincsen bár, nincsen nagy lakoma, és majd az ünnepkör után, mert most az átstruktúrálódott, egész karácsonyig mindenki rohan össze-vissza, és karácsony után tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör napjait egészen vízkeresztik, mert ugye elvileg 25-től vízkeresztik tart karácsony, akkor inkább mindenki pihen, elutaznak, tehát akkor már nincsen rohanás, nincsen vásár, nincsen ilyesmi. Tehát, ha már megvan a könyv, és megvan ez az adventi vásár, akkor ajánljuk szeretettel a legújabb Móra kiadást. Mert ugye a 80-as években az állatos, meg a karácsonyi, meg a tárgyakról szóló könyv, de most valahogy fölülült ez a kapcsolatunk az utóbbi években, és a Betlehemes is egy új kiadást ért meg. Volt egy Fakatona címmel egy válogatás kötetünk jelent meg, aztán Kelyedi Sándor bácsi verseit az Elveszett Követ címmel adta ki a Móra, és most megjelent a Tengerecki Pál. Vannak ebben persze régi dalok, hát nem lehet kihagyni a Bőröndödön, meg a Nem tudja bánni, meg ezeket a dalokat, de vannak benne újak is, és most csak kalákra érek el, és ennek, ahogy mondta, az Országos Széchenyi Könyvtárból lesz egy kis bemutatója. Azért mondom ezt, hogy kicsi, mert ez nem egy sportcsarnok. De viszont nagyon sokan nem igazából tudják, hogy Tamkos Irató Károly ki is volt, milyen életművel. Ismerik a gyerekverseit, de azt nem tudják, hogy idén már 120 éve született, és milyen hatásokra, Adi hatásaira írt az első versét, aztán avantgard költő volt, és később lett itthon gyerekversek költője. Nagy örömünk rá, mert így mi is énekelhetjük ezeket a verséket, és most szeretettel kínáljuk mindenkinek ezt az új kötetet, amiben még CD van, mert Móra kiadó még ragaszkodik ehhez, hál' Istennek, most mi is szeretjük ezt a kiadványformát, mert az mégis a CD az egy struktúrát, nem csak az, hogy materializált formában van meg, hanem hogy itt lehet úgy gondolkozni, hogy hát A-tól végéig, hogy szólnak ezek a dalok. Ha egy dalt bárki bármilyen sorrendben hallgat meg, ugye akkor az egy kicsit a hallgatóra van bízva, nem az előadóra. De hát remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog, és nagyon szép a kiadvány is, Herbst László illusztrációival jelent meg. Na hát, mindenkinek örömet hozzá.
Igen, én egyébként így azt hiányolom, hogy most már itt nincsenek CD kiadványok, illetve hát nagyon kevés CD jelenik meg, mert nagy lemezről, LP-ről nem is beszélünk, hogy ezeknek volt egy külcsínjük, tehát, hogy üzent a borító, üzentek a szövegek, amik ott voltak, ugye az LP-knek még olyan szép nagy volt felületük így. Volt, igen,
ezelőtt,
igen.
Ezelőtt 100 évvel még ezek sem voltak, tehát nem, szóval a zene és a hangrögzítés az mindig változott, és aztán, hogy az milyen formában került a hallgatókhoz, ez is hát mindig változik. És hát tulajdonképpen fantasztikus, hogy a lemeznek a mobiltelefonjában benne van a zeneirodalom, tulajdonképpen fölmegy a Spotify-ra, akár komoly zenét, akár könnyű zenét, újat vagy népzenét, mindent meghallgathat. Hát azért ennek is van előnye, lássuk be. Csak hát az emberek szeretik úgy megfogni, hát ezt neked ajándékba dedikálni, stb. Stb. Hát erre most van lehetőség, mert a könyvbe is beírhatunk, vagy akár a lemezre is egy kedves karácsonyi dedikálást.
És hát még beszélgetni is lehet, és azért az azt gondolom, hogy nem egy utolsó szempont. Azt még mindenképpen hozzátenném, ugye említette azt, hogy azért egy nagyon színes egyéniség, egy hihetetlen életmű, a Tamkós Irató Károly életmű, hogyha valaki elmegy a Széchenyi könyvtárba, akkor ott azért találkozik egy ilyen mini tárlattal is, ahol egy kicsit nyomon követheti Tamkós Irató Károly életművét.
Igen, nagyon örülünk neki, hogy a könyvtár vállalkozott erre, nekik is van az archívumunkban ez az amaz, én is bele tudtam adni egy-két személyes dolgot, és talán az akadémia könyvtárából is oda kerül egy-két dolog, és van egy kiváló irodalmárunk, Márjánovics Diana, aki írta a Móra kiadó könyvében is egy előszót Károly bácsiról. Vele 5 órakor, ez most a szombati 5 Igen. órát jelenti, ugye, akkor délután fogunk beszélgetni. Ő elmeséli Tamkós Irató Károly életéből azokat, amiket érdemes tudnia, és ott esetleg kapcsolódik is kicsit a kiállításhoz, és utána 6-kor fölmenjünk egy emellettel följebb, ahol van egy terem, ahol majd muzsikálni fogunk, és még vetítünk is ezt a szavazt, mert mondtam ezt a 74-es műsort, hát abból lévő részleteket is fog majd látni a hallgatóság.
Tehát most szombaton, november 29-én délután 5 órakor kezdődik Tamkós Irató Károllyal kapcsolatos irodalmi beszélgetés, tárlat és egy kaláka koncert este 6 órakor. Én nagyon szépen köszönöm Grillus Dánielnek, hogy itt volt, és hát nyilván ez egy remek karácsonyi ajándék is, egyébként a Tengereczky Pál válogatás kötet.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Szál, merre járt a pál, merre járt a messzi vágyú, jéghegyáró felhőszálló, Tengereczky Pál. Jéghegyáró felhőszálló, Tengereczky Pál. Szél szál, szalma szál, merre járt a pál. Mert a merre szeme látott, megolyogta a világot, s belefáradt már, megolyogta a világot, s belefáradt már. Lova üget, képe dörög, magában ő így füstölök. Miért is menjek tangerbe, fulladni a tengerbe, gyötörjön a zsába, nyirkos Kambodzsába. Nagy melegbe, nagy hidegbe, izzadjak, fázak Tibetbe, fürgönyözhet Jereván, Tengereczky gyere már. Üzenheti Bázel, engem ne hibázz el. Suttoghatja Nápoly, holtod Igla Nápoly. Zúg a Ganges, mint hiába, nem indulok Indiába. Hogyha mennék Asszírozba, a sors tönkre masszírozna. Az a tudar kalkutta, béremet lealkutta. Mind befagyott bankokba, betétem a bankokba. Kérhet, várhat havai, kedvem nem a tavai. Mit érdekel Raratonga, fürdök én a Balatonba? Hazaszállok, mint az álom, a hopla-hop szalma szállom. Itt maradok, vele én, itt a Tisza peremén. Így kiáltok tengerecki, a föld gömböt itt hegyez ki, kacagnak a nyári egek, itt dalol majd ti veletek.
Ecki-becki,
ecki-becki,
tengerecki,
tengerecki,
engerecki,
engerecki,
tengerecki,
vengerecki, ecki-becki, tengerecki, tengerecki, szilszál, szalmaszál, erre járt a pár, itt a pár, ecki-becki, tengerecki, pár.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Idén is odaítélték a Václav Felcsák díjakat a 4. Felcsák gálán, és ezt a díjat igen Varga Endre László történész kapta. De hogy miről szól maga a díj, erről fogom most kérdezni Illés Pál Attilát, az alapítvány igazgatóját. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Ugye innen is gratulálunk Varga Endre László történésznek, aki egyébként a magyar-lengyel kapcsolatok 1918 és 20 közötti kutatásáért kapta a díjat, és hát nyilván a Felcsák Alapítvány a magyar-lengyel kapcsolatokat ápolja, de maga ez a díj, ez miről szól? Hogy válogatják ki a díjazottakat?
A díjat az alapítvány kuratóriuma ítéli oda, és hivatalosan nem nevezzük így. Gyakran egymás között azonban azt hangoztatjuk, hogy ez egy életműdíj. Uh-huh. Most elnézést kérek a kollégáimtól is, hogy kifecsegem a rádió nyilvánosság előtt is. De valóban azokat a személyeket keressük meg, akik a magyar-lengyel barátság együttműködés ápolása, elmélyítése, terjesztése, tehát a legfontosabb, hogy megismerhetővé tegyük, átörökítsük a fiatalabb generációknak is. Tehát ugye ebben jelentős szerepet játszottak, azokat igyekszünk, azokat próbáljuk kitüntetni, azoknak ítéljük oda a Václav Felcsák díjat. Ebben az évben olyan kivételes alkalom úgy adódott, olyan kivételes alkalom volt, hogy Václav Felcsák egykori tanítványának, Varga Endre Lászlónak adtuk oda, aki 1970-es években már Krakkóba tanult, a Jagelló Egyetemen. Václav Felcsák a háborút követően, a terrort követően, a bebörtönzéseket követően, a 60-as évektől kezdve kapcsolt, a 60-as évek végétől kezdve kapcsolhatott bele újra a lengyelországi krakkói tudományos életbe, és a 70-es években, amikor Varga Endre László ott járt, talán az elsők között, aki nem katonai vagy a halászattal kapcsolatos pályát választott magának, hanem a bölcsészettudományokba kívánt jeleskedni, az a szerencse érte, hogy Václav Felcsák óráira járhatott, hallgathatta az előadásait. És azt követően, ahogyan ön is említette, az 1918 és 20-as eseményeket vizsgálta, ezek a korábbi magyar és lengyel történetírásban is fehér fontok voltak. A korábbi alatt természetesen az 1989-90 előtti időket értem, tehát azokat az éveket, amikor többek között Varga Endre László is Lengyelországba járt diákként. Akkor már a lengyelek kérdezhették tőle, legalábbis azok a lengyelek, akik jól informáltak voltak, hogy mi volt ez az 1919-20-as éveknek a magyar segítsége, aminélkül a lengyelek 1920-ban nem nyerhették volna meg a lengyel-bolsevik háborút, ami azt jelentette volna, hogy az akkori bolsevik Oroszország előzőli nem csak Lengyelországot, hanem Európának a nagy részét, mindenképpen az akkori néhány német baloldaliakkal akartak összefogni, és bizonyosan 1920-ban összefogtak volna a magyar kommunistákkal is, akik már korábban egy tanácsköztársaság nevű képződményt összehoztak nagy szomorúságunkra. Ezt az időt kutatta, és nem csak ezt, hanem az ezt megelőző éveket is. Ez is nagyon érdekes időszak volt, 1914 és 18 között, ugye mi, magyarok, lengyelek, csehek, szlovákok válvetve harcoltunk az ország magyar monarchia hadseregében. Különböző frontokon is, Galíciában többek között a háború kitörésekor, és aztán később pedig nagy részt az itáliai fronton, de ez mindenkinek ismert, Dobber Dolog a nevét minden magyar ismeri. De nem csak ezeken a frontokon harcoltunk, hanem a háború alatt, az első világháború kitörését követően létrehozott lengyel légiókban is. A lengyel légióknak az volt a feladata, hogy végeredményképpen elvezessenek az önálló és független Lengyelország létrejöttéhez, tehát legyen egy olyan alakulat, vagy legyenek olyan alakulatok, akik, hogyha az idő és a történelem kereke is úgy fordul, akkor ott legyenek, és fegyverrel a kezükben ezért tenni is tudjanak. Ebben a harcba kapcsoltak be magyarok is, na erről aztán végképp nem voltak információink, nem tudtunk a magyar történetjárás erről a 20. században, nem tudott, nem is beszélt, nem is kutatta, ez szintén Varga Endre László érdeme, hogy ezt megismertette velünk, és hát büszkék lehetünk a közös történelmünknek erre a korszakára is.
Ez nagyon izgalmas, amikor Václav Felcsakról elnevezett díjat egy olyan ember kapja, aki maga is kapcsolatban volt Václav Felcsakkal, illetve az ő tanítványa volt. Gondolom, hogy ez egy nagy kitüntetés. Én néztem az előző díjazottakat, és hát tényleg nagyon sok polonista van, nagyon sok történész, aki a két ország kapcsolataival foglalkozik. Mennyire ismerjük egymást? Mert ugye önök ezzel